meghatározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal, és a háborúpárti fanatikusok a NATO külügyi tanácsülésén is ezen fognak dolgozni, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult volna a megbeszélése. Szijjártó Péter szerint a fanatikus háborúpártiak nyilvánvalóan kísérletet tesznek arra, hogy megsemmisítsék azt a korábbi döntést, amely úgy szólt, az Észak-Atlanti Szövetség nem részese az Ukrajnában zajló háborúnak, és mindent meg is kell tenni annak érdekében, hogy ne is váljon azzá. A tárcavezető szavai szerint a békepártiak ezt nem hagyják majd. Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója, miután közel 5 órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfő és Steve Witkoff az amerikai elnök külön megbízottja a moszkvai Kremlben. Jurij Uszakov az eszmecserét mindemellett nagyon hasznosnak, konstruktívnak és tartalmasnak nevezte. A bejelentés után Oroszország súlyos támadást mért Ukrajna több településére. Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor Moszkvának nem lesz kivel tárgyalnia, jelentette ki az orosz elnök újságírók kérdéseire válaszolva. Vlagyimir Putyin úgy nyilatkozott, Európa akadályozza az amerikai elnök kormányzatát a béke elérésében, a háború oldalánál és önszántából vonult ki a tárgyalásokból. Az ukrán elnök ismét azt hangoztatta, a nemzetközi közösségnek és Ukrajnának úgy kell befejezni a háborút, hogy Oroszország ne támadhassa meg ismét az országot. Volodymyr Zelenszkij Dublinban az ír miniszterelnökkel közösen tartott tájékoztatóján kiemelte, Oroszország elsődleges célja az volt, hogy megszállják Ukrajnát, amit nem értek el, ennek megakadályozására a jövőben biztonsági garanciákat kér. Az Európai Parlament két szakbizottsága és az Európai Tanács dán elnöksége előzetesen megállapodott az orosz gáz és olaj uniós kivezetésének ütemezéséről, derül ki az EP honlapjára feltöltött közleményből. A terv szerint 2026 elejétől tilos lesz az orosz cseppfolyósított földgáz importja, míg a vezetékes gáz behozatalát 2027. szeptember 30-ától tiltják be. Orbán Viktor miniszterelnök egy korábbi Facebook bejegyzésben azt írta, Amerikában és Oroszországban letárgyalták, amit kellett, ami sikerült Washingtonban és Moszkvában, azért meg kell harcolni Brüsszelben is. Az Egyesült Államok a többségi orosz tulajdon miatt nem hosszabbította meg a szerbiai Niszkőolajipari Vállalat működési engedélyét, így leáll a pancsovai finomító, jelentette be rendkívüli tájékoztatóján a szerb elnök. Alekszandr Vučić közölte, január végéig tart ki az üzemanyag tartalék. Emellett választ várnak Moszkvától a gázszerződés meghosszabbítására is. Az Európai Bizottság a Belgiumban befagyasztott 140 milliárd eurós orosz vagyonból nyújtana kölcsönt Ukrajnának. Azt szeretnék elérni, hogy az Unió 27 tagállama még ebben a hónapban az Európai Tanács közelgő csúcs találkozóján rábólintson a kölcsönre. A brüsszeli politikó több uniós diplomatára és tisztviselőre hivatkozva azt írta, már készül az a jogi keret, amely megakadályozná, hogy egyetlen tagország egyedül blokkolhassa a szankciókat. Az unió által megállapított keretnél nagyobb összegre 17 milliárd 400 millió euróra nyújtott be igényt Magyarország az Európai Biztonsági Cselekvési Eszköz, vagyis a SAFE keretében. A Nemzetgazdasági Minisztérium ezt a magyar védelmi erők és a kapcsolódó szektorok fejlesztési szükségleteivel indokolta. Eközben bejelentették, Kanada is csatlakozik a SAFE-hez. Este közzétették a magyar közlönyben a fegyverpénz fizetéséről szóló rendeletet, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök jegyez. Jövőre a rendőrök, katonák, pénzügyőrök, a nemzetbiztonsági szolgálatok dolgozói és a tisztjelöltek egyszeri szolgálati juttatást kapnak, ez a fegyverpénz, amelyet február 16-áig kell kifizetni a jogosultak számára. Mértéke is ismert, a juttatás összege a december 31-én érvényes havi illetmény 6-szorosa. 5 milliárd forintos keretösszeggel indul a szociális tüzelőanyag program a rászorulóknak a téli időszakban, jelentette be az agrárminiszter. A támogatás 2000 település mintegy 200 ezer családjához jut el, főként tűzifa formájában, ismertette Nagy István. Már az 50 milliárd forintot is meghaladja az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A 2007 előtt épült családi házak korszerűsítését támogató pályázat október közepe óta kedvezőbb feltételekkel érhető el. Újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánított kiemeltnek vagy rozsdővezeti beruházásnak a kormány, ezzel mintegy 5000 lakás építése indulhat el néhány hónapon belül. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen borult az ég, szitálás, esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél, ha a csúcshőmérséklet 6-8 fok körül alakul. Bizonyos területeken viszont felszakadozik a felhőzet. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Az 1959. november 26-án történt súlyos bányaszerencsétlenség megemlékezéséről számolunk be műsorunkban. Szó lesz még a miskolci hajléktalan ellátásról, egy építészeti konferenciáról és az EGRI Egyetem zarándoklatáról. Tartsanak velünk! November 26-án súlyos bányaszerencsétlenség történt az Ecséd és Szűcsi község melletti 10-es számú aknában, amely a Mátra-aljai szénmedence egyik jelentős bányaüzeme volt. A tragédia során 31 bányász vesztette életét, főként gázrobbanás és az azt követő omlások miatt. Hordúsné Kovács Krisztinát, Szűcsi polgármesterét hallják.
Szűcsiben bányász településként tudatosan ápoljuk a bányász múlt emlékét. Minden évben november 26-án kegyeleti szentmisét tartunk a katolikus templomban, majd a templom kertben álló bányász emlékoszlopnál, pontosabban kopjafánál helyezzük el a megemlékezés koszorúit, a hősi halált halt bányászok emlékére. A kopjafát, amit Jekkel Mihály fafaragó művész készített, 1986-ban állították a tragédia helyszíne fölött a 10-es akna feletti erdős területen. 1999-ben helyezték át a szűcsi római katolikus templom kertjében, azóta minden évben ott emlékezünk meg az elhunyt hősökről. Az eseményen rendszeresen részt vesznek a környék településeinek vezetői, a bányász szakszervezetek, civil szervezetek és a hozzátartozók is. Településünkön 2022-ben jött létre a bányász emlékszoba, ahol korabeli fényképek, dokumentumok, bányász szerszámok és korabeli újságcikkek mutatják be a környék bányászat történetét. A Szűcsi 10-es és 11-es akna megnyitásától 1955-től azok bezárásáig, azaz az 1960-as évek végéig. Szerettük volna, hogy a bányászfalunként bányász emlékeinket méltó helyen kegyelettel őrizhessük, és hogy a kopjafa mellett egy kiállító tér is megemlékezés helyszínéül szolgálhasson. Úgy érezzük, hogy ez sikerült, ráadásul még ha lehet ezt mondani, országos hírnevet is tudtunk szerezni azzal, hogy emlékszobánkkal elhelyezhettük magunkat a bányászati kiállító helyek országos térképén is, ráadásul bányászati múltunk ugyanúgy hozzátartozik a helyi identitáshoz, ugyanúgy érték, ugyanúgy településünk történelmének része, mint hagyományaink, vagy akár a népviseletünk is. Ez az emlékhely igazán a helyi bányász családoknak rendkívül fontos. Az adja a jelentőségét, hogy a fényképeken, újságcikkekben felbukkanó szűcsi bányászok által megelevenedhetnek az emlékek, személyessé válik így a tárlat. A mai fiatalok, gyerekek már alig ha érzik át a jelentőségét mindannak, ami a mi generációnknak még igen. Manapság már csak a tankönyvekben hallanak esetleg érintőlegesen arról, hogy létezett olyan valaha, hogy mély művelésű bányászat, hogy szó szerint a föld alatt dolgoztak az emberek, az életüket kockáztatva, ami anno az 50-as, 60-as években még a hétköznapok természetes része volt, ahogyan a településünkön is. Abban bízunk, hogy épp a fentiek miatt egy ilyen bemutató tér a fiatalabb generációnak is élményszerűbbé, életszerűbbé teheti a bányászhivatást a tárgyi emlékek megtekinthetősége révén. Az 1959-es bánya szerencsétlenség egyszerre szól az emberi helytállásról és felelősségről. A mai fiatalok számára elsősorban azt üzeni, hogy a munkahelyi biztonság nem magától értetődő, minden korszaknak kötelessége tanulni a múlt hibáiból, és a gazdasági szempontok mellett az emberi élet védelmét kell első helyre tenni. Ugyanakkor a tragédia története a bátorságról is szól, olyan bányászokról, akik egymást mentették, és szó szerint az életüket adták társaikért. Ez az áldozatvállalás ma is példát mutathat arra, hogy a közösség, az egymás érzett felelősség sokszor erősebb, mint a félelem. A mátravidéki szénbányászati tröszt történetének egyik legnagyobb tragédiája történt. 1959. november 25-éről 26-ára viradóra. Amikor a Szűcsi 10-es aknában bányatűz és robbanás következtében 31 bányász vesztette életét. A műszakban 175-en dolgoztak, közülük 144 embert sikerült élve a felszínre hozni. Sajnos 31-en azonban nem élték túl a tragédiát. A teljes névsoruk ma is olvasható a templomkertben álló bányász emlékoszlopon, illetve a bányász emlékszobában őrzött dokumentumokban. Minden évben név szerint is megemlékezünk róluk a kopjafánál. 66 évvel ezelőtt 31 család, közülük 13 Szűcsi család szörnyű veszteséget élt át, apákat, férjeket, gyermekeket, testvéreket vesztettek el a bányász szerencsétlenségben. Életét vesztette Kaszás István, 30 éves lőmester Apcról, Filcsik Mihály, 21 éves elektrolakatos Budapestről, Bolla István, 38 éves villanyszerelő, Gecki László, 45 éves föld alatti segédmunkás, és Zeke István, 25 éves Csillés Ecsédről. Jancsó József, 24 éves Csillés Ecsegről, Bálint Edömér, 23 éves Vájár, Gergely János, 21 éves föld alatti segédmunkás, és Varga Mihály, 31 éves Csillés gyöngyöspatai lakosok, 60-ból Pásztor László, 28 éves Vájár, Hortról Leopold József, 21 éves Csillés, Lőrinciből Balázs Sándor, 24 éves föld alatti segédmunkás, Somogyi József, 23 éves Csillés Nagyrédéről, Olá Gyula, 21 éves lakatos Petőfi bányáról. Püspök Ladányból Pap Imre, a 22 éves föld alatti segédmunkás. Rózsaszent Mártonból Fácán Ferenc, 25 éves villanyszerelő, és Fácán Sándor, 34 éves lakatos. Életét vesztette 13 szűcsi bányász is. Belkovics Gergely, 31 éves föld alatti segédmunkás, Berki Elemér, 31 éves Vájár, Deák András, 40 éves föld alatti segédmunkás, Fácán Sándor, 34 éves lakatos, Kalcsó József, 53 éves föld alatti segédmunkás, Kocka István, 34 éves föld alatti segédmunkás, Kocka János, 39 éves Csillés, Kocka János, 19 éves Csillés, Nagy Antal, 22 éves Vájár, Pintér Mihály, 34 éves lőmester, Szalai István, 28 éves Vájár, Trombitás András, 34 éves főaknász, és Trombitás László, 25 éves föld alatti segédmunkás. Az egykori bányászfalu minden lakosában mély nyomot hagyott, ennek a 31 embernek az elvesztése. Nincs egyetlen olyan család a faluban, akit valamilyen formában ne érintette volna a tragédia, akinek ne lenne emléke, anekdótája az akkori időkből, ne lenne bármilyen kötődése bányászmúltunkhoz. A klasszikus értelembe vett bányászközösség, ahol szinte minden családban volt bányász, ma már nincs jelen a mindennapjainkban, hiszen a műművelésű bányászat megszűnt itt a térségben, illetve a tragédiában elhunyt bányászok leszármazottai közül sem él már sok ember. Ugyanakkor az a fajta összetartás, egymásra figyelés és szolidaritás, ami a bányász közösségeket jellemezte, sok szűcsi családban tovább él, ezt látjuk a minden évben megrendezett megemlékezésekben, a bányásznaphoz kapcsolódó programokon, és abban is, hogy a bányász leszármazottak máig egy családként tekintenek egymásra. A bányász múlt ma már inkább identitásbeli és lelki kapocs, része annak, ahogyan magunkról, szűcsiekről gondolkodunk. Ez a hagyomány nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egy kis településként is erős közösség tudjon maradni. Nem metárrobbanás történt, a szakirodalom egyértelműen bányatűzről és az ahhoz kapcsolódó robbanásról beszél. A szűcsi tízes aknában egy öngyulladásos tűz alakult ki a lignit telepben, nagyjából 50 méterrel a felszín alatt. A tűz következtében végül szénporrobbanás történt, az, hogy probléma van, annak már mutatkoztak előjelei, a melegedő víz, a jellegzetes kátrányszag már korábban érzékelhetők voltak, mégsem történt időben megfelelő beavatkozás, a szakmai elemzések ezért részben emberi mulasztásról, részben pedig rendszer szintű felelősségről beszélnek. A termelési kényszer, a biztonsági előírások hiányosságai és az akkor rendelkezésre álló technikai feltételek együttesen vezettek sajnos a katasztrófához. Az akkori munkakörülmények rendkívül veszélyesek voltak, nem létezett a mai értelemben vett munkavédelem, nem voltak olyan eszközök ezeknek a szegény embereknek, amelyeknek esélye lett volna a mérgező gázokat túlélni. Csak 1960-ban, a tragédia után rendelte el az akkori kormányzat, hogy minden bányászt lássanak el önmentő készülékkel, melyel a szénmonoxid mérgezés előzhetik meg a bányászok. Több mint 60 év távlatából visszanézve látható igazán, hogy embertelen körülmények között dolgoztak ők, szó szerint minden nap az életüket kockáztatták munkájaikért. Valódi hősök ők, a kor, a munkájuk és a beaszerencse áldozatai. Nyugodjanak békében. A tragédia egész generációk sorsát meghatározta, sok család egyik napról a másikra veszítette el az édesapját, a családfenntartót, a fiatal férjet, vagy a nagyobb gyermeket. 1959. november 29-én tartott temetésen a templom előtt egymás mellett ravatolozták fel az áldozatokat, erre ma is úgy emlékeznek vissza az idősek, mint település történetünk egyik legmegrázóbb napjára. A veszteség nem csak lelki értelemben volt súlyos, a bányászok keresete sok család számára a megélhetést jelentette, így az özvegyeknek és az árváknak hosszú éveken át nagyon nehéz anyagi körülményekkel kellett megküzdeniük, szembenézniük, ugyanakkor a közösségben erős szolidaritás alakult ki, a szomszédok, rokonok, volt munkatársak segítették egymást, és ez a fajta egymásra figyelés a mai napig jellemzi Szűcsit. A szűcsi bányász emlékszoba kiállításban bemutatásra kerül a szűcsi tízes akna és a bányász szakma korabeli jelentősége. A mátravidéki szénbányászati tröszt egész szempontjából igen jelentős volt a Szűcsi két akna. A bányamunkás folyóirat akkori több lapszámában beszámoltak róla, hogy az akkori termelési versenyekben rekordokat döntöttek a szűcsi 10-es és 11-es akna bányászai, és az akkor technológia legmodernabb eszközei, fejlesztései itt kaptak helyet elsőként, hogy könnyítsék a rendkívül nehéz munkát. Köztük például Úrlic József, bányászmérnök Kossuth Díjas újítása is, a hidraulikus páncélpajzs. A kiállítási tablókon megjelenik a bányász szakma akkori elismertsége is, az akkori híres bányásznapok, a munkájuk elismerését igazoló oklevelek, érmek, vagy hogy a bányász gyerekek a balatoni leányfalui bányász üdülőkben nyaralhattak. Az 1950-es, 60-as években a Mátra délnyugati lejtőin feltárt lignitmező kulcs szerepet játszottak az akkor épülő és működő lőrinci, Mátra vidéki hőerőmű színellátásában. Az ecsédi külfejtés 1957-es megnyitása, illetve a hozzá kapcsolódó aknák, köztük a szűcsi 10-es, 11-es akna térség egyik legfontosabb munkáltatójává tette a bányavállalatot. Ezek a bányák nem csak munkahelyeket adtak, hanem meghatározták a helyi települések fejlődését is, új lakóházak, út- és közműfejlesztések valósultak meg, átalakult a közlekedés és a mindennapi életritmus is. Szűcsi, Ecséd, Petőfi bánya és a környező falvak között erős gazdasági és társadalmi kapcsolatok alakultak ki. A bányász közösség gyakorlatilag összekötötte ezeket a településeket. Akkoriban kezdett el fejlődni a falu, ez időben épült meg számos középület, iskola, közért épültek utak, villanyvezetékek, stb. A bányászok viszonylag jól megfizetett férfiak voltak, akik el tudták tartani családjaikat. A 60-as években a külszíni fejtés térnyerése Ecséden, Visontán a szűcsi mélyművelésű aknák bezárásához vezetett, de sok családnak továbbra is a bányászat jelentette a megélhetést, a mezőgazdaság mellett továbbra is ez a hivatás adta legtöbb család megélhetését.
Miskolcon rendezték meg a Műemlékvédelem és építészet című szakmai konferenciát, amelyet a Matthias Corvinus Kollégium és a Steindl Imre Program Nonprofit ZRT szervezett. A rendezvény középpontjában az egykori avasszálló felújítása állt, amely a Matthias Corvinus Kollégium jövőbeli székhelye lesz. A beruházás kivitelezése már megkezdődött, és a tervek szerint 2 év múlva már át is adhatják az épületet. A résztvevők előadásokat hallhattak a budapesti Kossuth tér és az Országház környezetének megújításáról, és a szervezők elsődleges célja az volt, hogy a vármegye építész szakemberei első kézből kapjanak információt a nagyléptékű műemléki beruházásokról. A részletekről Szinai Attila, a Steindl Imre Program Nonprofit ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
A Miskolci MCC és a Steindl Imre program szervezésében műemlékvédelem és építészet témakörben egy konferenciát tartottunk. Én jó magam miskolci vagyok, tehát én is tisztában vagyok az avasszálló, egykori koronaszálló hányatatott történetével, és örülök, hogy esély van arra, sőt, mi több valóság is lesz most már, hogy revitalizálják, hogy ahogy az MTC előadója mondta, revitalizálják az épületet. Tehát egyrészt nekem, ha úgy tetszik, ez szem előtt van, másrészt a Steindl Imre program vezérigazgatójaként pedig a Kossuth tér, budapesti Kossuth Lajos tér és a teret övező épületek rekonstrukciójáért felelős társaság vezérigazgatójaként adta magát, hogy ezt a két témát valahogy összehozzuk, és nem kellett sokat győzködnöm Konyári György urat, hogy a Miskolci MCC adjon otthont ennek a rendezvénynek, hiszen az avasszálló felújítása során bizonyosan találkoznak olyan építészeti, műemlékvédelmi kérdésekkel, amelyeknek mi már átestünk, de biztos, hogy nekünk is érdekesség az avasszálló története, az elmúlt évtized és a mostani felújítás tapasztalatai, az én kollégáim számára is ugyanolyan érdekesek, úgyhogy minden adott volt arra, hogy egy jó konferenciát összehozzunk. Amikor először megkérdezték tőlem, hogy kik a célközönség, hogy ugye csak építészek, vagy ugye építészek, nyilvánvalóan sok építész volt jelen, én például jogász vagyok, de tudom, hogy a közönség soraiban épületgépészek, építőmérnökök, projektvezetők, tehát azért elég tágabb közönség jött el, mert mindenkinek tartogat valamit, sőt, még olyan is, aki egyébként magát az országházat hivatalánál fogva használja. Tehát nem csak építés vagy építészet történeti kérdésekről van szó, hanem jogtörténeti, államigazgatási kérdésekről. Úgyhogy, hogy elérte-e a célját, én most kaptam egy újabb meghívást arra, hogy Budapesten az MCC budapesti szekciójának is adjunk már valamilyen beszámolót arról, hogy a Kossuth Lajos tér és a Agrárminisztérium és az igazságügyi palota felújítása minek a mentén, milyen menetrendben, milyen megoldásokkal folyik. Az én feladatom ma az volt, hogy szigorúan csak a budapesti Kossuth Lajos tér történetét mutassam be, annak politikai változásaival, az építészet, képzőművészeti alkotások változásaival, változtatásaival, szoborépítésekkel, akár szobordöntésekkel, de ebből következően bemutattam, hogy a tér funkciója is hogyan változott, hogyan lett egy pihenő közparkszerű épületből egy reprezentációs központi tér, illetve hát a mai kor adottságainak és elvárásainak megfelelően hogyan lett egy egyébként fizikai, az országház számára fizikai biztonságot is nyújtó, de egyébként kevésbé látható tér kialakítva, ami ugye elrejtve bizonyos biztonsági funkciókat, jó példa egyébként a világ számára. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan régen vendéglátói voltunk egy nemzetközi szervezetnek, amely a országházak, parlamentek felújításával foglalkozik, és úgyhogy még csak beszélünk arról, hogy az országház belső felújítását elvégezzük, ugye a külső felújítás az 2014-ben lezajlott, akkor már elbontották az állványzatot, már most ebben az állapotában, és ezekkel a téren lévő megoldásokkal hát büszkekedhettünk a nemzetközi szakmai közélemény előtt. Én azt hiszem, az, amikor dilemma, hogy mennyire műemlékvédelem a műemlékvédelem, mikor nyúlhatunk hozzá úgy egy épülethez, hogy akár bátran változtassuk meg az eredeti funkcióját vagy kinézetét, nem is elsősorban a tér, hanem a tér keleti falát képező igazságügyi minisztérium és agrárpalota kapcsán tudjuk elmondani, hogy persze a tér felé eső oldal az Agrárminisztériumnak például az egy nagyon értékes, műemléki szempontból is értékes terület, de ami rossz volt, akkor, amikor kialakították, azt nem baj felismerni, és hozzá lehet nyúlni, különösen úgy, hogyha valami közösségi célt szolgál, tehát mind az MCC Miskolci beruházása, ami diákoknak, a tudománynak, és biztosan a városi polgárságnak is teret biztosít majd, ugyanúgy a Kossuth téren is a környező épületek, azok ugye hát közhivatalok, vagy valamilyen állami funkciót szolgálnak, ugyanúgy közcélból történnek ezek, tehát én azt hiszem, hogy ezek jó példák.
Megkezdődött a krízis időszak a szociális ellátók körében Miskolcon. A szolgáltatók folyamatosan járják az utcákat, hogy segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. Az éjszakai fagyok különösen veszélyesek a hajléktalanok és a fűtéshez nem jutó családok számára. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Gondviselés Háza együttműködik a polgárőrséggel, a rendészettel és a rendőrséggel, hogy időben reagáljanak a veszélyhelyzetekre. Sürgős esetekben, amikor mentőre van szükség, a 112-es segélyhívót érdemes tárcsázni. A krízis időszak végéig, április 30-áig éjjel-nappal hívható. A 0646 530 268-as szám a hajléktalan ellátók eléréséhez. A szakemberek arra kérik az embereket, hogyha maga tehetetlennek tűnő személyt látnak az utcán, közelítsenek hozzá, mert nem biztos, hogy ittas, lehet, hogy egészségügyi segítségre van szüksége. A részletekről Kocsenga Anton, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Gondviselés Házának vezetője adott tájékoztatást.
Miskolcon a Vörös Kereszt, a Napfény, az Élet Alapítvány és a Máltai Szeretett Szolgálat, ez a három szervezett intézmény, akik itt város szinten foglalkoznak a hajléktalan problémájával, megoldási lehetőségeivel, és én úgy gondolom, hogy Miskolcon nagyon szépen le van osztva a feladat, mindenki tudja, hogy mi a feladata, az ellátási területe. Itt az ellátási terület elsősorban az utcai gondozó szolgálatra vonatkozik, mert Miskolcon 4 utcai szociális szolgálat van, és minden egyes utcai gondozó szolgálatnak megvan a saját ellátási területe. Ez azt jelenti, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnak elsősorban a Zógyeri főtértől fölfelé Lilafüred, Majális Park, Jukó, Pereces, tehát ezek a területek, ahol az utcai gondozó szolgálat munkatársaink segítik az utcán, vagy különböző helységekben, elhagyatott romos épületekben meghúzódó hajléktalanokat. Nekik a feladatuk az, hogy előre megtervezett bejárási területet bejárják, felkutatással foglalkoznak, tehát figyelik azokat a területeket, ahol esetleg megbújhat, vagy behúzza magát egy ilyen hajléktalan, ilyenkor megkeresik, elkezdenek vele beszélgetni, és törekszenek arra, hogy rávegyék arra, hogy vegyék igénybe az intézményi szolgáltatásokat, hogy valamelyik intézménybe menjenek be. De vannak olyanok is, akik ezt nem vállalják, nem fogadják el ezt a fajta segítséget, ilyenkor az adott területen különböző segítséget nyújtanak a szociális munkásaink, az autó fel van szerelve alapvető felszereléssel, takaró, ruhával, kis élelmiszerrel, gyertyával, gyógyszerrel, élelmiszerrel, és akkor, ha nem akarja vállalni az intézménynek a szolgáltatását, vagy az intézménybe való bejutását, akkor ott helyszínen ellátják, tehát segítenek. Hát sokan azt mondják, hogy ellapják a cuccaikat, vagy kísértékeljüket, de én úgy gondolom, hogy minden intézmény rendelkezik egy házi renddel, ott vannak szabályok, el kell fogadni, együtt kell működni, és vannak olyan emberek, akik hát nem nagyon szeretnek szabályok között élni. Van, aki emiatt vállalja azt, hogy nem megy be az intézménybe, de hosszú munka során, vagy hosszú munkával, tehát a szociális munkásaink el tudnak oda jutni, hogy ezeknek az embereknek a gondolkodását, hozzáállását meg tudják változtatni, és egy idő után úgy elfogadják a segítséget. Tehát van ilyen is, van, aki tényleg nem tud bent lakni azért, mert egy agresszív, kötekedő, és akkor ilyenkor a házi rendet megsérti, vagy kitiltják, és emiatt kerül ki az intézményen kívülre. Tehát van egy eljárási rend, amit úgy nagyjából mindenki ismer, tehát hogyha van egy ilyen bejelentés bárki, tehát most egy állampolgár is találkozik egy olyan személlyel, aki padon fekszik, hideg van, látja, hogy hogy veszélybe van az élete, ilyenkor felhívják. Ha tudja a diszpécser szolgálatoknak a számát, akkor felszokták hívni a diszpécser szolgálatot, jelzik, hogy találtak egy nehéz helyzetben, vagy életveszélyben lévő személyt, hogy segítséget kér. Ilyenkor a diszpécser szolgálatunk kikérdezik, különböző kérdések vannak, ami alapján ő el tudja dönteni, hogy milyen segítséget küldjön ki. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés az intézményekkel, a rendőrséggel is, tehát ők is nagyon sokat segítenek ez ügyben, tehát mind a jelzés szempontjából, akkor a polgárőrök is rendszeresen szoktak jelezni. A rendészek is, tehát velük is nagyon jó a kapcsolatunk, tehát ők azok, akik éjszaka is, tehát járják a várost, és nagyon sokszor találkoznak olyan emberekkel, akik tényleg hajléktalanok, és valami miatt, tehát még nem jutottak el az intézménybe. Ilyenkor jelzést adnak, és hát a protokoll szerint járnak el.
Immár negyedik éve szervez lelki gyakorlatokat az egyetem polgárai számára dr. Novák István, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált rektor helyettese. Most november utolsó napjaiban ismét a Szent Kútik egy helyen gyűltek össze a csoport tagjai, ahol az adventi készület mellett az egyházi élet aktuális történéseibe is betekintést kaptak. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
Elindult az a fajta lelki gyakorlati rendszer, hogy a egyetem polgárai, kutatók, oktatók, funkcionális területen dolgozók évente akár többször is részt vehetnek két, olykor háromnapos lelki gyakorlaton. Adventi, karácsonyi, húsvéti, nagybőjti időkhöz kötődő lelki gyakorlataink vannak. Most november hónap utolsó hetében töltöttünk el két napot a lelki gyakorlatos házban, és a szokásnak megfelelően az ünnepi szentmisét követően a délután folyamán két olyan témával örvendeztettük meg a lelki gyakorlaton résztvevőket, amelyek rendkívül aktuálisak. Hiszen Szent Kárló Akutisznak és Boldog Bódi Mária Magdolnának az élete nem is kifejezetten az életrajzi eseményei, hanem sokkal inkább az ő személyüknek a tanítása egyfajta küldetéstudatot adhat a mai keresztény ember számára is. Nagyon fontos az is, hogy az egyetem lelki gyakorlaton résztvevői kapjanak képet, egy nagyobb kitekintést az egyházi életre. És akkor ilyenkor mindig valamilyen aktuális témában is szoktam lelki gyakorlatos gondolatokat elmondani, hiszen nagyon fontos az, hogy amikor elbizonytalanodunk, amikor azt látjuk, hogy akár az európai kereszténység, akár a hazai templomlátogatottság mértéke valahogy egy kicsit olyan nehezebb időket mutat, akkor mutassunk rá arra, hogy hogyan is lehet keresztény emberként mélyebben elköteleződni, és az egyetem polgáraként egy katolikus egyetemen megélni a hitünket. Ezen a lelki gyakorlaton Kubik Zsolt atya is részt vett, akit arra kértem, hogy ismertesse, hogy mit is jelent a cigány-roma kultúra és a kereszténység kapcsolata, hiszen nagyon keveset tudunk általában arról, hogy azok, akik egy másféle életközösséghez tartoznak, vagy másfajta szemléletmód alapján rendezik az életüket, akik az életükben nagyon sokszor hátrányos helyzetben vannak, hogyan is tudják megélni a katolikus egyházban a keresztény hitüket, és ezzel kapcsolatban tartott Zsolt atya egy rendkívül érdekes és színvonalas előadást. Közeledik advent, és azt gondolom, hogy ezért volt fontos, hogy bemutassuk Káin és Ábel történetén keresztül, hogy a bűn hogyan jelenik meg a világban a testvérgyilkosság által, az ős bűn elkövetése után, de hogyan ad gyógyírt a megváltó Jézus születése. És természetesen nem maradhatott el ezen a lelki gyakorlaton sem az Úr eljövetelére való készülés, az advent és a karácsony megélése, annak méltó megünneplése.
Átadták a Gyöngyösváros szociális ügyért kitüntetést, amely díj azon személyeknek adományozható, akik Gyöngyösvárosában a szociális ellátás területén kiemelkedő munkát végeztek, és hozzájárultak az ellátás színvonalának emeléséhez. Idén a díjat Orosz Attila, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Igazgyöngy támogatói szolgálatának munkatársa vehette át, aki már 16 éve szállítja a Gyöngyösön és környékén fogyatékkal élő gyermekeket és felnőtteket, a különböző közszolgáltatásokat, illetve alapvető szükségleteiket ellátó helyszínekre. A következő percekben a díjazottat hallják.
Váratlanul érintett, meglepő volt, és ezúttal köszönöm azoknak, akik felterjesztettek, és bizalmukkal rám gondoltak, hogy ezt a nemes díjat én kaphatom meg ebben az évben. Tólag megtudtam, hogy a szülők, nagyrészt a szülők javaslatára történt ez. Hát igen, én előtt a közlekedési vállalatnál voltam, mint gépkocsi vezető és raktári dolgozó, és adódott 2010-ben egy lehetőség, hogy feleségem utszolására is, mivel ő ezen a területen az egészségügy és szociális szférában dolgozott, és dolgozik most is. És sok beszélgetés után a lehetőséget úgymond megragadtam, sikerült elhelyezkednem 2010-ben a KSK egységénél. A mindennapok úgy néznek ki, hogy én a fiatalokat, tehát fiataloknak nevezem a 20-tól 50-55 éves korú, akiket én szállítok. De a szállításban az idősek is beletartoznak, meg különböző eseti szállítások, különböző helyszínekre, de javarészt a fiatalokkal töltöm a napom, a feladatok nagyobb részét. Hát úgy kezdődik, hogy adott van egy úti terv, és akkor a fiatalokhoz én megérkezem, és beszállítom a különböző foglalkozókba, a lakóotthonokba, akkor időre oda megyek, ők már nagyon lelkesen várnak engem, ezt nagyon szeretem bennük, és bejövünk, beszélgetünk, a foglalkozásokon részt veszünk, segítem őket, ők nagyon hálásak nekem, és ezt köszönöm szépen nekik. Délután megebédelnek, Ugyanúgy a visszaút, és nagyon szépen eltelik a nap, a gondokat elfelejtjük a buszba, hogyha beülünk, mondhatnám, kötetlen beszélgetés, jól érzik magukat, mondják, hogy rádiót kapcsolt be, ide mi történt, mi csináltál, tehát nagyon szeretem őket, úgymond a fiatalokat, de az időseket is, mert azokkal is megértem újra mindennapjait, meg elbeszélgetek velük, ha olyan lehetőség adódik, hogy őket kell szállítani.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Ábrahám hitének és reményének kapcsolatáról lesz szó a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 9. verse alapján. Hittel telepedett le az ígéret földjére idegen országban, és sátorban lakott Izsákkal és Jákobbal, akik ugyanazt az ígéretet örökölték. Kormos Csaba poroszlói plébános atyát hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Mindennél fontosabb, minden evilági javaknál meghatározóbb és jelentősebb az, hogy hogyan válaszolok én az ő hívására, hogy mennyire bízom én benne, hogy mennyire tudom én magamat neki odaadni, hogy csak beszélek-e a hitemmel kapcsolatban, vagy cselekszem is, amikor arra szükség van. És Ábrahám arra csodálatos példa, hogy annak a bizonyos lelki magatartásnak, amelynek több oldala van. Tehát, és bár említettem más kontextusban, más szövegösszefüggésben, de megvan a párhuzam is, hogy ugyanabból a gyökérből fakad a hit, a remény, a bizalom, a szeretet, az odaadás Isten iránt, hogy élő, személyes kapcsolatban legyünk Istennel, az bizony sokszor exódust, kivonulást kíván, igényel. Arra van szükség, hogy a szószoros vagy átvitt értelmében váltsak. Egy idő után kivonuljak, kövessem az Isten sugallatát, és elhagyjam azt a helyet, azt a közeget, ahol egyébként jól érzem magam, ahol otthon vagyok, ahol nagyon szoros kötelékekkel kapcsolódok másokhoz, de a legfontosabb és a legdrágább számomra az Úr szava és maga az Úr. Az, hogy én engedelmeskedhetem neki. Ez a legnagyobb szabadságom. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! A keresztény szabadság Isten gyermekeinek szabadsága az, hogy szabadon tehetem a jót, szabadon, önként és nem kényszerből engedelmeskedhetek a leghatalmasabbnak, a magasságbelinek, az Úrnak. És ez az, amiért a zsidókhoz írt levél, ez a nagyszerű, szent mű, újszövetségi szent könyv, írás, olyan szépen beszél, elismerően, teljes joggal elismerően Ábrám hitéről. Folytatódik a zsidókhoz írt levél, érdemes még ezt hallgatnunk, hiszen az ószövetségi teremtés könyvéről tanúskodik, arról beszél, és Ábrámról és az ő leszármazottairól a továbbiakban. Tehát a 9. verstől folytatom a zsidókhoz írt levelet, a 11. fejezet 9. versétől, mivel hit Ábrám azért tartózkodott az ígéret földjén, mint idegen földön, sátrakban lakva. Ugye ez a Teremtés könyve 26. fejezet 3. verse nyomán íratott, Izsákkal és Jákobbal az ígéret társ örököseivel. Izsák, Ábrahám, Ábrám, illetve Ábrahám fia, és Izsáknak a fia, Jákob, Ábrám, Izsák és Jákob, a pátriárkák, a zsidó nép három ős atya. A tizedik vers. Várta ugyanis, tudnilik, Ábrám, a szilárd alapokon álló várost, amelynek Isten az építője és alkotója. Nos, kedves testvéreim, tisztelt rádióhallgatók, a legfontosabb ószövetségi szakasz Ábrám hitével, bizalmával, és most ebben az évben, amelynek a jelmondata remény zarándokai a 2025. évi szent évben. Jegyezzük meg, hogy ez 2024. december 24-én kezdődött, még Ferenc pápa nyitotta meg a Szent Kaput Rómában, a Szent Péter Bazilikában, és egészen 2026. január 6-áig, tehát Vízkereszt Urunk megjelenésének ünnepéig tart. A zarándoklatok, a kimozdulások, hogy így mondjuk, azok a lelki megnyilvánulások, mert a zarándoklatoknál erről beszélhetünk, hogy a lelkünk, a szívünk kell útra, és már nem olyan a szívünk, amikor megérkezünk valóvá, mint amikor elindultunk, legalábbis ez egy fokmérő, hogy nagyon sokat formálódik, alakul, amikor Ábrámhoz hasonlóan kivonulunk megszokott körülményeinkből, közegünkből, szokásainkból, elfoglaltságainkból, rutinjainkat elhagyjuk, és engedjük, hogy csak az Úr vezessen minket. Az Úr legyen a legfontosabb, és a lelkünkre, az Istennel való kapcsolatunkra helyezzük a hangsúlyt. A legdrágább kincs, tisztelt rádióhallgatók, testvéreim, az, és ezért van a szent év, hogy növekedjünk lelkiekben, hogy formálódjon a szívünk, hogy Istené legyen a szívünk, hogy neki adjuk az egész benső világunkat, az egész életünket, hogy ne pusztán valamilyen személytelen, holt dolog legyen a hitünk, hanem személyes és élő legyen az Isten kapcsolatunk. Ennek örök, világító fáklyája, példája az ószövetségi Ábrahám.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Thank you.
itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!